Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap egy olyan üzenetet hoztam el, amelyik az első és legnagyobb hatással volt rám, és a legnagyobb változást hozta az életembe. Körülbelül 24 évvel ezelőtt, amikor bekerültem ebbe a gyülekezetbe, ez pedig az egyensúly. Az egyensúly művészetéről szeretnék beszélni, hogy látjátok itt a jegyzetetekben. Sajnos nem működik a plafonvilágítás, úgyhogy ha valaki nem lát rendesen, vagy nem tud jegyzetelni, akkor nyugodtan telefont vegyétek elő, vakut kapcsoljátok be, csak ne a mellettetek ülőnek a szemét ne vakítsátok meg, de a lényeg az, hogy nyugodtan jegyzeteljetek. A gyülekezetünknek van 5 alapvető értéke, amit a honlapunkon le is írtunk, és e közül az 5 érték, alapérték közül az egyik az egyensúly. Megnéztem, hogy mi van kiírva a honlapunkra az egyensúllyal kapcsolatban, hogy mit írtunk ki. A következő. Figyelünk arra, hogy a szélsőségeket kerüljük a gyülekezetünk teológiájában, tanításaiban és életvitelünkben is. Nem szeretnénk életünk egyik területét sem elhanyagolni, ehelyett szeretnénk, ha egymással egyensúlyban egészségesen működnének. Hiszem azt, hogy az egyensúly egy nagyon fontos dolog az életben. Keresztényként is. És azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb, az egyik legmeghatározóbb dolog. És lehet, hogy a mai nap egy picit jobban megérted ennek a lényegét, mert lehet, hogy még nem gondolkoztál ezen a szón, hogy mit jelent az egyensúly. De Isten azt akarja, hogy az életünk minden területe egészségesen egyensúlyban működjön. Amen? Ez olyan, mint egy mérleg. Hogyha a mérleg egyik oldalán túl nagy a súly, egyik túlzásba visszük, akkor a másik kibillen. És hasonló történet az életünkben is, hogy bármilyen területen az életünkben kibillenhet a mérleg. Nagyon sokszor egy dologra fókuszálunk és elhanyagoljuk mondjuk a többit. Mondjuk lehet, hogy egy sikeres karriert futsz be, felépíted a vállalkozásodat, a munkádat, de tönkre megy a házasságod. És Isten, én azt gondolom, hogy fontos, hogy az életünk egyensúlyban legyen. És egyensúlyba fektessünk bele az életünk különböző területére. Mert ha elhanyagoljuk az egyiket, akkor annak a rovását fogjuk látni. És én hiszem azt, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy több dimenziósak legyünk, multifunkcionálisak legyünk. És ahogy mondtam, amikor bekerültem ebbe a gyülibe, az első dolog, amiben az életem megváltozott, az, hogy egyre inkább azt éreztem, hogy kiegyensúlyozottabbá válok. Érzelmileg az életem különböző területein. Hadd mondjak egy példát. Én ugye zenésznek tanultam, és a zenész világ az nagyon-nagyon tud egy elvont világ lenni. Tele van művész emberekkel. És ez tök jó, mert nagyon szép dalokat tudunk írni, és nagyon szépen tudunk zongorázni, vagy gitározni, de ugyanakkor a másik oldalon a józan paraszti ész néha hiányzik. És valamikor egy zenész nem tud összerakni egy szendvicset, mert egyszerűen képtelen arra is, de nagyon szép dalokat ír. És például én azt éreztem a saját életemben, hogy belerakom a zenébe, a művészetbe a mindent, a legtöbbet, de nem figyelek az egészségemre, nem figyelek a testemre például, az edzésre, vagy a sportra. A legtöbb zenész nem figyel erre. És mindenféle problémáik vannak. De rájöttem arra, hogy igenis fontos egyensúlyban tartani ezt a dolgot, és szeretnék én egy egészséges zenész lenni. Egy olyan zenész lenni, aki egy egészséges életet él. Ez csak egy a sok közül, hogy milyen dolgokban kezdett kiegyensúlyozódni az életem, de a mai napi üzenetemnek ez a célja, hogy kicsit segítsek abban, hogy hogyan sajátítsuk el ennek a művészetét, mert fontos. És fontos, hogy az életünk minden területe egészségesen működjön. Isten azt szeretné, hogyha boldogok, sikeresek lennénk az életünk különböző területén, és párhuzamosan növekedjünk. Ugyanakkor most elkezdődik a szeptember, ugye, az iskola, vége van a szünidőnek, valami új kezdődik el, bejön a suli, bejön a tanulás, bejön a munka, és nem szeretném, hogy kiesnénk az egyensúlyból, nem szeretném azt, hogyha csak arra fókuszálnánk rá. itt a suliskor hirtelen nem létezik más. Nem létezik se Isten, se a gyülekezet, se a szolgálat, csak a tanulás. Tanulás, tanulás, vagy a munka. Nem jó, nem egészséges. És a Biblia beszél erről, hogy fontos, hogy az életben egyensúlyba tartsuk a dolgokat. Mit jelent az egyensúly, és mit jelent kiesni az egyensúlyból? Kiesni az egyensúlyból azt jelenti, hogy megfogsz egy jó dolgot, és túlzásba viszed. Még egyszer mondom, egy jó dolgot. Nem egy rossz dolgot, egy jó dolgot megfogsz, és túlzásba viszed. Ez már nem jó. Nem lesz jó. A Biblia hoz egy nagyon profán, egyszerű példát, a méznek a példáját. A példabeszélek 24:13-ban azt írja a Biblia, hogy fiam, egyél mézet, mert jó. Bizony édes a tiszta méz. Hányan szeretitek a mézet? Jó, jó a méz, igaz? Finom. De azt mondja a Biblia, de ne túl sokat, mert kihányod. Oké, szóval itt van egy jó dolog, ugye a méz egy jó dolog alapvetően, de hogyha túlzásba viszed, az rossz lesz. Ugyanígy az életben. Hogy esünk ki az egyensúlyból? Megfogsz egy jó dolgot az életben, ami alapvetőleg jó dolog. De ha túlzásba viszed, az ugyanolyan rossz, mint hogyha nem csinálnád. Az 1 Péter 5:8 azt mondja, legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket, úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán keresve, kit nyelhet el. Mit ír itt az ige? Mi ez a szó? Kiegyensúlyozottak. Sokszor így elsiklunk ezek felett, a szavak felett, hogy igen, a Biblia beszél, és kimondja ezt a szót, használja ezt a szót, hogy kiegyensúlyozott. Mit jelent kiegyensúlyozottnak lenni? Azt jelenti, hogy eleget teszel valamiből, de nem viszed túlzásba. Eleget teszel. Pont eleget, de nem viszed túlzásba. Az is rossz dolog, ha nem teszel semmit, viszont az is rossz, hogyha túlzásba viszed, vagy extremitásig húzod valamit, és ugyanakkor a bajba juttathat, mintha nem tennél semmit. És mi emberek szeretünk túlzásokba esni, a testünk szeret túlzásokba esni. Ugye? Egyáltalán nem ez edzel, mondjuk ez az egyik. Egyáltalán foglalkozol a testeddel, a sportolással, vagy a másik véglet az az, hogy már 2% testzsír plusz tömeg már problémát okoz. Igaz? Szeretünk túlzásokba esni, de azt írja a Biblia, hogy a mértéktelenség a sátán játszótere. A mértéktelenség az a hely, ahol a sátán meg tud téveszteni bennünket. A mai nap igazából elég ilyen gyakorlati lesz ez az üzenet, és nagyon sok példát fogok mondani. Nem annyira elméleti dolgokat, hanem inkább ilyen példával szeretném illusztrálni, hogy milyen területeken eshetünk túlzásokba. Az emberek hol hajlamosak túlzásokba és szélsőségesnek lenni. Ez természetesen ez nem vonatkozik rátok meg rám, tehát hogy ez általában más emberek szokták ezt csinálni, akik nincsenek itt ezen a helyen, úgyhogy senki ne érezze rosszul magát. Oké. Szeretünk a szellemi dolgokban túlzásokba esni. Igen, jól halljátok. Néha mi keresztények a szellemi dolgokban szeretünk túlzásokba esni. Mit jelent ez? Mindenben a szellemi összefüggéseket látjuk az életben. Mindent elszellemiesítünk. Például mondok egy példát, hogy lesz egy rémálmod, másnap reggel felkelsz, és meg vagy győződve, hogy ez a sátántól van az a rémálom. Közben lehet, hogy nem, hanem csak nem kellett volna megenned azt a hamburgert tegnap este. Hányatoknak volt már rémálma? És azért, mert bekajáltatok előző este. Semmi köze nincs a sátánhoz, semmi köze nincsen démonokhoz, egyszerűen csak sokat ettél. Józan, paraszti ész. Isten nem csak hitet adott nekünk, keresztényeknek, hanem józan, paraszti eszet, hogy használjuk, hogy rájöjjünk dolgokra. Túlságosan, van, amikor túlságosan elszellemélyesítünk dolgokat az életben. Aztán ilyenek az érzelmek, amikor az érzelmeinkkel kergetjük Istent, és az érzelmeket kergeted Istennel való kapcsolatodban. Tehát mire gondolok? Hogy amikor nem érzed Istent, akkor azt gondolod, hogy Isten nincs ott. Ez nem igaz. Van, amikor eljövök Gyülibe, és nem érzem Isten, de ez nem azt jelenti, hogy nincs itt Isten, hogy nem szól hozzám Isten. Istent nem az érzelmeinken keresztül értjük meg, azt írja a Biblia, hanem meg kell ismernünk. Az értelmünkön keresztül értjük meg Istent. Szelleminek lenni nem azt jelenti, hogy érzelmekben élünk. Oké? Okay? A Biblia azt mondja az Efézus 5.17-ben, ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. Nem tudom, ez ott van a jegyzetetekben. Ott van a jegyzetetek? Nincsen. Oké, akkor írjátok le Efézus 5.17. Ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. Mit mond a Biblia? Hogyan fogjuk megtudni Isten akaratát? Nem azt mondja, hogy érezzétek, hogy mi az Úr akarata, hanem értsétek meg. Oké? Okay? Szóval nyilván nem azt mondom, hogy zárd ki az érzelmeidet. Isten használja az érzelmeinket. A Szent Szellem az érzelmeinken keresztül szól és használja, és csodálatos dolog érezni Istent. Én amikor ma dicsőítettem Istent, éreztem az ő jelenlétét. De ez nem azt jelenti, hogy mindig fogom érezni. Lesznek olyan helyzetek, amikor nem érzed Istent, vagy nem hallod úgy Istent, mint mondjuk fiatal keresztényként. Miért? Mert Isten van, amikor máshogy szól. Lehet, hogy mikor megtértél, egy bizonyos fajta módon hallottad Istent, tisztán. Egy idő után már lehet, hogy nem így fog szólni Isten hozzád, hanem az értelmeden keresztül. Megtudod. Rutinos keresztényként nekem nem kell minden nap hallanom vagy látnom egy kijelentést Istentől ahhoz, hogy tudjam, hogy mi Istennek az akarata. Egyszerűen tudom, megtanultam. Olvastam az igét, és pontosan tudom, hogy mit kell tennem. Amikor nem érzem, akkor tudom, hogy mit kell tennem. Vagy amikor várunk a csodákra, de nem teszünk érte semmit. Ugye ez is, amikor túlzásba visszük a szellemi, elszellemésítünk mindent az életben. Ugye, amikor azt mondjuk keresztényként, hogy hiszem, hogy Isten fog adni egy munkát, de nem keresed, vagy túl válogatós vagy, és csak imádkozol és reménykedsz. Hadd mondjam, hogy Isten partnerként kezel bennünket. Partnerek vagyunk Istennel. Mit jelent ez? Van egy rész, amit Isten tesz meg, és van egy rész, amit neked kell megtenned. Amen? És ha te megteszed a te részedet, Isten is meg tudja tenni az ő részét. De ha te nem teszed meg a te részedet, Isten sem tudja megtenni az ő részét. Imádkozhatsz bármennyit. Isten nem tudja megtenni. Miért? Mert Isten, még egyszer mondom, nekünk döntési lehetőséget adott, hogy döntsünk, hogy a saját életünket vezessük. Aztán, amikor elutasítjuk az élet átlagos aspektusait, imádkozunk rengeteget, de nem foglalkozunk az egészségünkkel, egészségtelenül táplálkozunk, nem gondolunk ezeknek a következményei. Á, tudom, majd Isten úgyis majd megáld, majd az ő kegyelme befedez engem. Hadd mondjam el azt, hogyha most egy brutális példát mondok, elnézést előre is, ha te leugrasz a 10. emeletről, Isten meg fog bocsátani, de a beton nem. Oké? A kegyelem élni fog, de vannak következményei dolgoknak az életünkben. Oké? Szóval ugyanígy, hogyha azt az életvitelt folytatod, amit most, és csak nem figyelsz az egészségedre, egészségtelenül táplálkozol, imádkozhatsz bármennyit, ennek a következményét le fogod aratni, és le kell aratnod az életedbe. Oké? És ezért mondom, Isten nem csak hitet adott nekünk, és fontos, hogy imádkozunk, fontos, hogy higgyünk, de bölcsességet is adott. És sokszor ezt felejtjük el, hogy Isten ad bölcsességet, és a bölcsesség egyik ismérve az előrelátás. A Biblia erről beszél, a példabeszélek 27.12-ben. Az okos előre látja a bajt, és kitér előre, előle. Az ostoba pedig neki megy, és megszenvedi. Oké, ez a példabeszélek 27.12. Példabeszélek 27.12. Vagy amikor azt gondoljuk, hogy Istentől hallunk dolgokat, de közben ez nem Isten feltétlenül, ezt is meg kell vizsgálnunk. Vagy amikor csak Istennel való kapcsolatra fókuszálunk, az emberi kapcsolatokat pedig elhanyagoljuk az életünkbe. Szóval sok területén lehetünk, kieshetünk az egyensúlyból a szellemi életünkben. Most menjünk tovább az adásban. A második dolog az adás. Az adásban is lehet, hogy bármennyire furcsának hangzik, és nyilván erről beszélünk a gyülekezetben is, erről szól a keresztény élet, hogy Jézus is odaadott mindent, és mi keresztények is egy adakozó életet kell, hogy éljünk, azt gondolom. Hiszek az adakozásban, hiszek az adakozás erejében is, fontos. Viszont itt is van egy jó dolog, amit túlzásba vihetünk, ami kieshet az egyensúlyból. Hogy mire gondolok? Amikor mindenkinek adsz, de saját magadban nem fektetsz bele. Odaadsz mindent mindenkinek, az utolsó percedet, az utolsó idődet, az utolsó pénzedet is, csak saját magadban nem fektetsz bele semmit. Az egészségedbe, nem tudom, tiszta stresszes vagy, mert nincs időd semmire, mert mindent odaadtál az embereknek. Isten nem várja el ezt. Van egy ige a Bibliában, ami azt mondja, hogyha a saját károdra teszel valamit, akkor inkább ne tedd. Tehát Isten nem akarja azt, hogy a saját károdra legyél nagy lelkű, hogy saját károdra adakoz az embereknek. Isten nem akarja ezt. Tudjátok miért? Mert adakozni csak egy pozícióból lehet. Hogyha te mindent odaadsz egy idő után, már nem tudsz adni. Ezt nem lehet hosszú távon fenntartani. Hadd mondjak egy nagyon jó példát erre. Amikor felülsz egy repülőgépre, ugye elmondják azt, hogy vészhelyzet esetén lehullnak ezek az oxigénmaszkok, és az első ember, akinek az arca elé kell helyezned az oxigénmaszkot, az nem a gyereked, ez nem a férjed, hanem saját magad. Mert ha ezt nem teszed, nem tudsz segíteni a másikon sem. És ugyanígy van sokszor velünk keresztényekkel, hogy mindent odaadunk másoknak, csak éppen a saját arcunk elé nem rakjuk az oxigénmaszkot, ez hosszú távon nem fenntartható. Hosszú távon, ha beteg leszel, nem tudsz segíteni az embereknek, nem tudsz nagy lelkű lenni. Szóval ez az emberek érdeke is, a környezeted érdeke is, hogy saját magadba fektess be, és ne adj oda mindent, hanem magadnak is adjál, magadba is fektess bele. Mindig ezt szoktam mondani, hogy Jézus már odaadott mindent, nekünk nem kell odaadnunk mindent. Ő odaadott mindent. Mi nem tudunk mindent odaadni. Aztán a kapcsolatokban is, amikor adunk, emberekbe belefektetünk, ugye, vagy túl sokat adunk embereknek, elkényeztetjük ezzel őket, túl hamar, túl sok mindent megkap valaki, mondjuk a gyereked, vagy bárki más így a környezetedben, nem fogja értékelni, elszáll. Ez sem egy egészséges dolog, amikor mindent odaadsz, és túl gyorsan, túl hamar. Szóval az adásban is végletessé tudunk válni. A harmadik dolog, amit leírtam, az a segítségnyújtás. A segítségnyújtásban. Ez is egy jó dolog. Okay? A mai nap csak jó dolgokat fogok ide felsorolni, pozitív dolgokat, amik egyébként fontos része az életünknek, hogy segítséget nyújtsunk keresztényként, de ha kiesünk az egyensúlyból és szélsőségessé válunk, ez nem fog működni. Van egy nagyon érdekes ige a Bibliában, ugye ez a irgalmas samáriai utazónak a története. Ugye ez a történet arról szól, hogy van egy ilyen samáriai ember, aki egy utazáson van, vagy éppen egy úton halad, és meglát egy összevert, kirabolt, szerencsétlen embert a földön, oda megy hozzá, felsegíti, bekötözi a sebeit, elviszi egy fogadóba, pénzt ad a fogadósnak, hogy ápolja. Tehát egy irgalmas tett, egy kedvesség, egy kedves gesztus, egy fontos dolog, ami mindannyiunknak a kereszténység eszenciája, ez fontos. Viszont van ennek a történetnek egy olyan része, amiről sokszor nem hallunk, vagy nem beszélünk. Ez pedig az, hogy ez az irgalmas samáriai utazó, miután ezt megtette, tovább ment a saját útjára. Nem maradott vele két hétig, nem adta oda mindenét, nem adott föl mindent, a céljait, amire Isten elhívta, amilyen céllal elindult arra az útra, hanem megállt, meglátta ezt az embert, amit tudott segített neki, de utána rábízta valaki másra, és ment tovább. Ugyanígy az életünkben, hogy próbálunk embereken segíteni, de figyelnünk kell arra, hogy ne pont bizonyos emberek legyenek azok, akik térítenek minket az emberektől, akik fel Isten elhívott minket. Ha értitek, hogy miről beszélek. Szóval van, amikor egy távolságból kell segítenünk. Meg kell húznunk határt a segítségnyújtásban is, hogy bizonyos mértékig segítesz, de utána mondjuk rábízod valakire. Nem engedheted meg, hogy egy ember annyira lefoglalja kapacitásodat után, hogy elfelejtsd az eredeti küldetésedet, amire Isten elhívott. Amit kell tenned, ami az életednek a része. Szóval ez az egyik. A negyedik a beszédben. A beszédben is fontos egyensúlyt tartanunk. Van, amikor túl sokat beszélünk, ugye? Vagy túl keveset, túl sokat beszélünk, túl domináljuk egy beszélgetést egy társaságban, senki nem jut szóhoz. Vagy a másik véglet, amikor oké, nem mondok semmit inkább. Ugye? Vagy amikor csak te beszélsz, nem hallgatsz meg senkit, csak a másik fél érdeklődik mindig feléd, te nem érdeklődsz a másik iránt. Tehát, hogy nincs meg ez az egyensúly a kapcsolatban, például egy barátság. Hadd mondjam el, hogy egy barátság hosszú távon akkor fog működni jól, ha mind a két fél ugyanannyit fektet bele abba a barátságba, abba a kapcsolatba. Ha állandóan csak én érdeklődök feléd, és te nem érdeklődsz felém, akkor ez a barátság egyoldalú lesz, és nem fog olyan sokáig jutni. Fontos, hogy egyensúly legyen a kapcsolatokban is. A Jakab 1.19 azt mondja, tanuljátok meg, szeretett testvérem, mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg, mit beszél, és emellett ne legyen hirtelen haragú. Aztán hol lehetünk még szélsőségesek? A tanulásban. Amikor az iskolában tanulunk, egyetemen, főiskolán, és igen, van ez a kísértés az emberben. Persze van a másik véglet is, amikor nem érdekli az embereket a tanulás. Majd lesz, ahogy lesz, aztán elmondok egy imát előtte, egy ilyen, tudjátok, ez a porral oltó ima, ez a tűzoltó ima. Az ima nem ezért van, hogy tüzet oltsál vele, jó? Tehát, hogy imádkozhatsz az utolsó pillanatban, és Isten kegyelmes tud lenni, de Isten azt akarja, hogy tanulj. Okay? Viszont van a másik véglet, amikor semmi bázsban nem áll az életünk, csak a tanulásból. És emiatt hanyagolsz mindent. Hanyagolod a gyűlit, hanyagolod a szolgálatot, nem bízol Istenben. És hadd mondjam el, hogy én hogyan gondolkoztam erről mindig tanulóként. Okay? Én nekem mindig az volt bennem, hogy Isten akarata az, hogy gyülekezetbe járjak. Független attól, hogy én mit tanulok, egyetemen vagyok, vagy főiskolám, vagy középiskolába, és én nem hagytam ki egyetlen egy vasárnapot sem. Jó, volt lehet, hogy egy-két alkalom, amikor elmentem, nem tudom hova nyaralni, de tudtam, hogy nem ezen fog múlni a vizsgám. Nem ezen a két órán fog múlni a vizsgám. Mert hogyha ezen múlna a vizsgám, akkor Isten hazug lenne. És nem tudnék benne bízni, és nem tartja be a szavát. És egész életemben 4-8 fölötti tanuló voltam. Mert megértettem, hogy nem ezen a pár órán fog múlni, viszont a lelkem állapota és hosszú távon a jövőm ezen fog múlni. Hogy Istennel milyen időtöltésem van. Hogy mennyit fektetek bele a lelkembe, mennyit fektetek bele az életembe. Szóval ezt is el lehet vinni a végletekig, a tanulást. Aztán a hatodik a munkában. A munkában is eshetünk túlzásokban, amikor túl sokat dolgozunk, és elfelejtjük élvezni azt, amink van. Most ez nekem egy nagyon nehéz dolog volt mindig is az életemben, mert én alapvetően egy szeretek dolgozni, szeretek belerakni munkát egy dologba, szeretem látni, amikor a kiváló munkát végezni, és de amikor túl sokat dolgozunk, és elhanyagoljuk a családunkat például, elhanyagoljuk a szeretteinket, a házastársunkat, és nem élvezzük azt, amit Istentől kaptunk. Azt írja a Biblia, hogy élveznünk kell ezt, mert minden, amit csinálunk ezen a földön, a munka, ez hiába valóság. A Prédikátor könyve, nekem van egy feleségem, aki mindig ezt az igét mondja nekem, Géza, minden, amit csinálunk, egy nap úgyis kukába megy, úgyhogy élvezd az életedet. Na jó, nem teljesen így mondja, hogy kukába megy, de az a lényeg, hogy ezt mondja a Prédikátor könyve, hogy hiába dolgozunk reggeltől estig, ha nem tudjuk élvezni ezt a pillanatot. És nekem ezt meg kellett tanulnom az életemben, hogy élvezzem azt, amit kaptam Istentől. A házastársamat, élvezzük a gyerekeinket, élvezzük azt a pénzt, amit megkeresünk. Néha emberek ettől is félnek, hogy élvezzék azt, hogy magukra költsenek. Sokszor régebben volt olyan bennem, hogy így egyszerűen bűntudatom volt, mikor költöttem magamra. Isten nem akarja ezt, oké? Szóval túlzásokba esettünk a munkában is. Aztán a hetedik, a szolgálatban. Igen, a szolgálatban is esettünk túlzásokba. Amikor mindenki felé szolgálsz a gyülekezetben, de otthon a saját családodról nem gondoskodsz. Itt írja a Biblia az 1 Timóteus 5:8-ban, ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Egyensúlyba kell ezt is tartanunk. Vagy állandóan szolgálsz, de nincs pihenőnapod. Dolgozod itt a gyüliben, állandóan itt vagy, hűséges vagy, tényleg minden vasárnap szolgálsz, itt vagy, de nincs pihenőnapod. Nem pihensz. Nem fektetsz bele magadba. Tudatosan, én mint pásztor, szombati napokat én nem osztom be, nem rakunk programokat, nincsenek gyülekezeti programok szombatonként. Miért? Azért, mert fontosnak tartom azt, hogy szombaton pihenjünk. Nekem is szükségem van pihenésre, nektek is. Ez a nap, amikor családdal tudsz időt tölteni, vagy elmentek. Ekkor szoktunk Zsanival elmenni randizni, kicsit kikapcsolni, a saját hobbiaimnak élni, és pont tegnap voltunk lent a Velencei tavon, és mondtam Zsaniak, hogy ezen a nyáron még nem végbordoztam. Ez hogy lehet? Úgyhogy jövő hét szombaton lemegyek végbordozni. Aki akar, jöjjön. És szóval, hogy ha nem pihensz, és nem foglalkozol kicsit más dolgokkal, család, hobbi, ki fogsz égni egy idő után? Hosszú távon nem fog menni. Aki a kereszténység, egy hosszú távfutás, egy maraton, és nem egy sprintfutás. És ugyanígy a szolgálat is, a gyülekezetépítés, ez egy hosszú távú futás. 2 Mózes 23:12 azt mondja, 6 napon keresztül végezd a munkádat, de a 7. napon tarts szünetet. Hadd pihenjenek meg az ökreid, szamaraid és szolgáid is, még szolgálóid, fia és az idegen béres is, hadd lélegezzen fel egy kissé. Amen. Oké, menjünk tovább. 8. Család. Igen, a család is egy nagyon jó dolog, amikor az embernek van férje, felesége, gyereke, viszont ezen a területen is szélsőségekbe eshetünk. Hogyan? Például megszületik a gyerek, és minden megszűnik körülötted. Elhanyagolod a házastársadat, a barátságaidat, semmi más nem létezik, csak a gyerek. Hadd mondjam el, kedves gyerekes szülők, nem a gyerekedhez mentél hozzá. Oké? Okay? Nem a gyerekeddel kötöttél szövetséget. A szövetségi kapcsolat a házastársaddal jött létre. És ezért van az, amikor kiröpülnek a gyerekek, a szülők nem tudnak magukkal ezután mit kezdeni, egymással a párok. És ezért van, hogy nagyon sokszor ezután válnak el. Kiröpül a gyerek, felnőnek, és elválnak. Mert nem tudnak magukkal mit kezdeni. 18 év alatt elfelejtették, mi az a romantika, mit jelent az, hogy szeretni a másikat, kettesben lenni a másikkal. Muszáj, hogy időt tölts a másikkal. Muszáj, hogy időt tölts a pároddal. Muszáj, hogy a ti kapcsolatotok a legfontosabb. Fontosabb, mint a gyerekeddel való kapcsolat. A gyerek egy bónusz, a gyerek egy ajándék. De nem a gyerekeddel kötöttél szövetséget, hanem a házastársaddal. Szóval ne hanyagold el. Aztán elhanyagolhatjuk a nagyobb családot is. Ugye, amikor összeházasodsz, lehet, hogy lesznek konfliktusaid az anyóssal, apóssal, szülőkkel, hogy miért nem vagytok ott a vasárnapi ebéden, ugye? Hányatoknak volt már ilyen? Szerintem mindenkinek volt már itt, aki gyülekezetbe jár, egy nap megkapja a szüleitől, hogy miért nem vagy ott, miért vagy annyit a gyülekezetbe vasárnap, miért nem vagy velünk a vasárnapi ebédnél. Hadd mondjak egy life hacket, egy nagyon jó kis life hacket. nekünk is volt ilyen konfliktusunk a szüleinkkel, viszont elmondtuk nekik azt, hogy figyeljetek, nekünk a vasárnap soha nem lesz jó. Ezt így fogadjátok el. Viszont ott van a szombat, amikor szombaton ugyanazt meg tudjuk csinálni, mintha vasárnap lenne. Szombaton ugyanúgy le tudunk ülni egy ebédre, egy vacsorára, meg tudunk ünnepelni egy születésnapot, és ott van a szombat. És azóta működik a dolog. Ennyi. Az elején megbeszéled, az elején lefixálod ezt a dolgot, és meg tud oldani. Működik. Csak át kell szoktatni őket erre. Kicsit meg kell változtatni a gondolkozásmódjukat az embereknek. Oké. A kilencedik a szellemi ajándékok. A szellemi ajándékok. Ezek is, ugye pont a táborban tanultunk a szellemi ajándékokról, a Szent Szellem ajándékai. Rengeteg ajándékot ad nekünk Isten. És vannak emberek, akik például szeretnek adni, szeretnek segíteni másokon. De vigyázni kell azzal kapcsolatban, hogy ne akarj egy megmentő lenni. Segíts, de ne akarj megmentő lenni. Jézus Krisztus az egyedüli megmentő. Mi emberek nem tudunk megmenteni egy embert. És nem kell mindenkit kimentened egy problémából. Attól még, hogy tudsz segíteni valakin, ez nem azt jelenti, hogy kell is, hogy segíts valakin. Ez most lehet, hogy valakinek így a Szent Szellem szól hozzá. Attól még, hogy tudsz segíteni, nem biztos, hogy kell segítened. Miért? Azért, mert néha engedni kell az embereket, hogy elkövessék a saját hibáikat. És engedni őket, hogy keresztül menjenek nehéz helyzeteken, nehéz szituációkon, és nem kimented őket ebből a helyzetből. Aztán ott van egy másik ajándék, a tanítás ajándéka. Lehet, hogy a Szent Szellemtől megkaptad ezt az ajándékot, hogy szeretsz tanítani. De ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenkit tanítanod kell. Oké? Okay? Aki csak él és mozog, állandóan mindenhol tanítasz. Az utcán tanítasz, miközben vezetsz, az autópályán tanítod az embereket. Nem kell. Oké? Okay? Nem kell. Vagy ha főnök vagy, nem kell, hogy mindenkinek a főnöke legyél. Mert nem vagy mindenkinek a főnöke. Vezető vagy, nem kell, hogy mindig vezess. Nem kell nekem se, hogy minden helyzetben én vezessek. Otthon, a családomban nem én vagyok a vezető. Nem én vagyok a nagy család. Mármint a Zsanival kapcsolatomban, igen, abban a családban én vagyok, de a nagyobb családban nem én vagyok a vezető. Az nem az én felelősségem. Szóval nem kell, hogy mindig mindenhol vezessek, minden helyzetben. Vagy ha adakozó vagy, szeretsz adni, a Szent Szellem kell, hogy vezessen az adakozásban. De erről már beszéltünk. Ha bátorítás ajándékát kaptad meg, és szeretsz bátorítani embereket, szereted őket bátorítani, de ott is szélsőségessé válhatsz, hogy sosem konfrontálódsz például. Sosem mondasz semmi olyat embereknek, hogy miben kell mondjuk megváltozniuk. Ez is egy szélsőség, mert te mindig csak bátorítasz, sosem konfrontálódsz. Ha anya vagy, nem kell mindenkinek az anyukája legyél. Oké? Okay? Nem kell, hogy mindenkiről gondoskodj. Látjátok, tehát, hogy az életünk nagyon sok olyan területe van, és olyan jó dolgok, amikben szélsőségekbe eshetünk. Ilyenek a szellemi gyümölcsök is például. És ez a tizedik pontunk, az utolsó. A szellemi gyümölcsökben is lehet, hogy kicsit szélsőségessé válhatunk. Például ez egyik ilyen szellemi gyümölcs a béke. A békesség. Ez egy fantasztikus gyümölcs. És a Biblia beszél erről, de ezt is a végletekig lehet vinni. És lehet, hogy valaki annyira végletekig viszi, hogy egyszer mindennel kompromisszumot köt csak azért, hogy békében éljen, sosem konfrontálódik. Mert a legfőbb célja az életében az, hogy béke legyen. Néha harcolni is kell. Néha konfrontálódni is kell. Néha fel kell állni. Attól még, hogy benned van a béke, attól még ez nem azt jelenti, hogy nem kell néha harcolni. A János 14:27-ben beszél Jézus arról, hogy ő azért jött, hogy békét hozzon. A Máté 10:34-ben pedig azért azt mondja Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy békét hozzon, hanem hogy háborút hozzon. Mi ez az ellentét? Ez nem ellentét, egyensúly. Egyensúly. Jézus pontosan tudta, mit jelent egyensúlyban tartani a dolgokat. Mit jelent egy kiegyensúlyozott életet élni. A szeretetben is túlzásokba mehetünk. Amikor ugye nyilván nekünk keresztényeknek szeretnünk kell az embereket, és szeretjük, és bennünk van a Szent Szellem ajándék, a szeretet, vagy bocsánat, a gyümölcse. De néha túl elnézőek vagyunk. Azt gondoljuk, hogy szeretetben járunk, de igazából soha nem mondunk nemet senkinek, nem mondunk a gyerekeinknek nemet, mert szeretem. Ezért nem mondok neki nemet. Mindent megadok, amit csak akar, mert szeretni akarom a gyerekemet. Ez nem szeretet. Az igazi szeretet, azt írja a Biblia, hogy néha kemény. 1 Korintus 5:5. Ez egy kemény ige, ami most itt van. Kiszolgáltatjuk a sátánnak azt a férfit. Ez ugyan most a teste romlását vagy pusztulását jelenti, azonban a szelleme mégis megmenekülhet az Úr napján. Mi van? Most komolyan Pál egy ilyen imát mondott el Istennek? Igen. Pál nem egy ilyen kis áldó imát mondott, egy védelmező imát, hanem azt mondta Pál, hogy Uram, kezeld ezt az embert. És néha nekünk is az életben nem mindig csak áldó imákat kell mondanunk, vagy védelmező imákat kell mondanunk, hanem néha azért kell imádkozzon. Nem azért kell imádkozzunk, hogy Isten kimentsen embereket bizonyos helyzetekből, hanem azért imádkozzunk, hogy Isten keresztül vigye azt az embert bizonyos dolgokon, nehéz helyzeteken, azért, hogy a végén a lelke üdvözüljön. Erről beszél az ige. Szóval néha meg kell változtatnunk az imákat is. Igen, nekem is az életemben vannak olyan emberek, akikért nem úgy imádkozom, hogy Uram, áld meg, és csak hozd ki ebből a helyzetből. Nem, úgy imádkozom, Uram, vidd keresztül. Törjön meg ez az ember. Mert a halál felé megy, és nem veszi észre. És remélem, hogy egy nap megmenekül. A lelke megmenekül. Értitek? Szóval, hogy a szeretetben is esetünk túlzásokba, vagy a jó szívűségben, amikor jó hiszeműek vagyunk, de nem. Isten elhívott minket, hogy jó szívűek legyünk, jó hiszeműek vagyunk, de azt ír a Biblia, hogy ne legyünk naívak. Ne engedjük, hogy az emberek kihasználjanak. Hiszünk az emberekben, de nem lehetünk naívak. A Máté 10:16 azt mondja, vigyázzatok, mert úgy küldelek ki benneteket, mint juhokat a farkasok közé, ezért legyetek okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok. Jézus elmondta, legyetek szelidek, mint a galambok, de azért engem nem verhetsz át. Értitek? Szóval, hogy okosnak kell lennünk. Nagyon sokszor a keresztényeket kihasználják, mert naivak. Mert jó hiszeműek, mert mindenkiben a legjobbat látjuk. Én is alapvetően ilyen ember vagyok, hogy a legjobbat hiszem az emberekről. Azt gondolom, ezért vagyok pásztor. De néha ott van a feleségem, és mondja, hogy figyelj Géza, azért figyeljé. Jó? Tehát, hogy hála Istennek, hogy Isten adott nekünk feleségeket, akik nézik a hátunkat, figyelnek, mert különben keresztül taposnának rajtunk az emberek. Szóval, hogy okosan, egyensúly a jó hiszeműségben is. Aztán a bizalomban. Jézus nem volt bizalmatlan az emberekkel, de nem bízta rá magát az emberekre. Ezt írja a Biblia. János 2:24, Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat. Ez nem azt jelenti, hogy akkor bizalmatlan legyél, hogy Úristen, mindenkivel ilyen bizalmatlan vagy. Jézus nem volt ilyen, de nem bízta rá magát az emberekre. Mit jelent ez? Az életét nem bízta az emberekre. Mert tudta, hogy csak emberek. Mindannyian emberek vagyunk. Ne bízd sose rá az életedet egy másik emberre. Istenre bízd az életedet. Ne bízd rám se az életedet. Ha én mondok valamit, ne kövesd így vakon. Mert a Géza azt mondja, és ha a Géza azt mondja, az tuti, hogy úgy van. Hát nem. A Szent Szellem vezessen. A Szent Szellem vezessen, és Istenre bízd az életedet, és adjon neked bölcsességet. Mindannyian emberek vagyunk. Én is ember vagyok. Tévedhetek. Nagyon sokszor tévedek. Istenre bízd egyedül az életedet. Megbocsátásban. A megbocsátásban is eshetünk túlzásokba. Hogyan? Megbocsátásban? Igen. Megbocsátunk, de nem vagyunk törésbábuk. Nem vagyunk ilyen töréstesztbábuk. Tudjátok, amikor az autót autókat ilyen törésteszt alá teszik, beraknak egy bábút. Berakják a bábút, és neki roncsolnak a falnak az autóval. Újból, és újból, és újból, és újból. Szegény bábú, én már sajnálom, komolyan. És néha ezt csináljuk az életben is. Megbocsátunk, persze, persze, és utána engeded, hogy ugyanazt megint megtegyék veled. Ne engedd. Szóval egyensúly, egyensúly. Aztán az őszintességben is. Ugye azt ír a Biblia, legyünk őszinték, és akkor olyan brutálisan őszinte vagy emberekkel, és oda mész, hogy hát elég bénán áll a hajad. Ki a fodrászod? Ja, Steli Zoli. Tehát nem kell brutálisan őszintének lenned a másikkal. Azért ennyire nem kell. Oké? Nem értesz valamit vele egyet vele? Nem kell ennyire őszintén tolnod. Oké? Azt írja a Biblia, hogy szeretettel szóljuk az igazságot. Nem bunkón, hanem egy jó stílusban. Aztán mondhatnám még, sorolhatnám, hogy milyen területeken fontos az egyensúlyt megtartani. Intellektualitás. Ugye? Fontos az intellektualitás, viszont fontos a józan parasztész is. Valamikor sokkal többet segít a józan parasztész, mint az intellektualitás. Én nagyon szeretem ezeket a bonyolult, nem tudom, dolgokat is, akár teológiai dolgokat a Bibliában. De a gyakorlat, a józan parasztér nekem sokkal többet segített az életembe. És persze fontos, nem erről beszélek, de hogy amikor minden túl gondolunk, túl agyalunk, egyszerűen csak néha józan parasztészre van szükségünk, mert Istentől van ez is, a józanság. Oké? Aztán egyensúlyba tenni, hogy amit beszélünk, és amit cselekszünk. Sokszor csak beszélünk dolgokról, de nem tesszük meg. Egyensúlyba kell ezt is tartani. Külső-belső. Tudnék beszélni ezekről a dolgokról, de most nem akarok belemenni. Isten azt szeretné, hogyha az életünk minden területét egyensúlyban tartsuk. Ne hanyagoljuk el a szellemi életünket, és ne hanyagoljuk el a fizikai életünket sem. Mert Istennek ez a terve is, és ez a gyülekezet egy ilyen gyülekezet, én büszke vagyok, hogy ez egy fontos értékünk, és ez az, ami segíteni fog abban, hogy hosszú távon tud futni azt a pályát, amire Isten elhívott. Még egy dolog van, az egyensúly megtalálásában a közösségnek óriási ereje van. A barátoknak óriási ereje van. Ugyanis ezek az emberek látnak téged kívülről, a vakfoltjaidat. És szükségünk van emberekre, akik ott vannak, és látják a vakfoltjainkat, és ezek az emberek segítenek kiegyensúlyozni az életünket. A közösség, minél több barátod van, minél több igazi, jó baráttal veszed körbe magadat, annál kiegyensúlyozottabb lesz az életed. És erre bátorítalak benneteket, hogy vegyétek magatokat körül igazi barátokkal, olyan barátokkal, akik őszinték veled, akik ott vannak, akik szeretnek téged, és fontos vagy számukra. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, felállnánk, és imádkozunk azért, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy mutassa meg azokat a területeket, ahol lehet, hogy picit kiestünk az egyensúlyból, amit túlzásba vittünk az életünkbe, vagy elhanyagoltunk az életünkbe. Lehet, hogy miközben beszéltem, Szent Szellem szólt hozzád, és emlékeztetett bizonyos dolgokra, felhozott benned dolgokat, akkor csak most add oda Istennek. Engedd oda Istennek, és csak engedd meg, hogy ő hozzon egy egyensúlyt az életedbe. Imádkozzunk. Uram, imádkozom azért, hogy tegyél minket olyan keresztények ki, akik nek a keze a menny felé áll, és a menny felé irányul, viszont a lábuk ott van a földön. Uram, adj nekünk egyensúlyt az életünkbe. Szeretnénk kapcsolódni a szellemünkkel hozzád, és szeretnénk hallani a te hangodat. Szeretnénk, hogyha Szent Szellem te szólnál hozzánk, és beszélnéd, de szeretnénk két lábbal a talajon állni. Uram, adj nekünk hitet, növeld a hitünket, a szellemi gyümölcsöket, a Szent Szellem ajándékait az életünkbe, viszont adj nekünk egy józanságot is az életünkbe. Hogy mindig tudjuk, hogy mi a helyes, mi a te akaratod, mi a te terved. Uram, imádkozok itt most mindenkiért, hogy adj bölcsességet itt mindenkinek, Uram, a prioritásokban az életében, az időbeosztásában az életében, az energiának a beosztásában, Uram. Uram, szeretnénk téged dicsőíteni az életünk minden egyes területével. Neked adjuk, Urunk, az életünket. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.